Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi az elfoglalt területeket. Volodymyr Zelenszkij a háború kezdetének negyedik évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak. Ebben úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin orosz elnök tulajdonképpen már ki is robbantotta a harmadik világháborút, mivel ha most nem állítják meg, ő sem fog megállni Ukrajnában. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. A magyar kormány semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a barátságvezetéken, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően. Szijjártó Péter arról számolt be a vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat, így minden szakasz üzemképes. Kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása. A tárcavezető részletesen kifejtette, az ukránok a magyar blokkolás következtében nem férhetnek hozzá a hadikölcsönhöz, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem fogadják el. Véleménye szerint nem az uniós tagállam Magyarországra kellene nyomást gyakorolni Brüsszelben, hanem az EU-n kívüli Ukrajnára. Nagy kiterjedésű ukrán légi csapások érték Oroszországot, ezek következtében kigyulladt a Kalejkino olajszivattyú állomás, amely a barátság kőolajvezeték nyersanyag szállítását biztosítja. Ez egy újabb ukrán támadás a magyar energiabiztonság ellen, közölt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás úgy fogalmazott, orosz energia nélkül 1000 forint lenne egy liter benzin, és háromszor annyiba kerülne a rezsi. Kampány ide vagy oda, az ukrán olajblokkád ma mindent felülír, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudják a helyzetet, amit a barátság kőolajvezeték lezárásával okozott az ukrán elnök. Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédeni, Volodymyr Zelenszkijnek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk, tette hozzá a kormányfő. Magyarország kiáll az érdemalapú Európai Uniós csatlakozás mellett, így Albánia esetében is, mondta a honvédelmi miniszter, miután albán kollégáját fogadta. Hazánk azonban nem támogatja a politikai célból születő érdemtelen ideológiai alapú csatlakozást, mint amilyen ukrajnái is lenne, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Magyarország az ukrajnai háború ügyében a békepártján áll, a diplomáciai megoldást támogatja, így az amerikai béketörekvéseket is, és üdvözli, hogy Albánia is hasonlóan vélekedik a kérdésben, tette hozzá. A beruházások volumene tavaly a negyedik negyedévben a nyers adatok szerint 1,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A beruházások összértéke összehasonlító áron, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 0,1%-kal haladta meg az előző negyedévit. 2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegítő Segély hívószámhoz, jelentette be az igazságügyi miniszter. 10 éve működik az áldozatsegítő vonal, az ingyenes 0682252225-ös számon, mostantól azonban a 116006-ot hívva is kérhető segítség, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz, mondta el Tuzson Bence. Habár az elmúlt években egyre csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz, 2024-ben körülbelül 35 ezeren, tavaly pedig már 45 ezeren kértek segítséget. Mintegy 4 hónapig tartó kormányalakítási tárgyalások után Vilmos Sándor holland király előtt letette az esküt a Rob Jetten miniszterelnök vezette új holland kormány. A koalíciót a liberális D66 mellett a kereszténydemokrata tömörülés és a jobboldali liberális néppárt a szabadságért és a demokráciáért alkotja. A három formáció együttesen 66 mandátummal rendelkezik a 150 fős alsóházban, így a kormány a törvényhozásban várhatóan ellenzéki támogatásra szorul majd. Történelmi jelentőségű téli vihar ért el az Egyesült Államok keleti partvidékét. Áramkimaradásokat és közlekedési nehézséget okoz ez. Hótorlaszokat emel a szél, fél méter hó hullik, és már mintegy 9000 repülőjáratot töröltek eddig az időjárás miatt. Végül az itthoni időjárásról. Holnap szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, szorványosan zápor, hózápor előfordulhat majd. Nagy területeken felélénkül, sokfelé meg is erősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 5, napközben aztán 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Senior Akadémiáját mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorasszonyát kérdezzük a Senior Akadémia 4. évfolyamának tanúsítvány átadó ünnepsége előtt.
A Senior Akadémia újabb képzése zárul le itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Mi a jelentősége annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés?
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem küldetése az, hogy itt a régióban tudást sugározzon a fiatalok számára, akik egyetemi hallgatók, de a régió minden szereplőjének, beleértve itt a cégeket, a vállalkozásokat, de a város és a környék, a régió polgárait is. Ne egy elefántcsonttorony legyen egy egyetem, hanem azt a tudást, ami a birtokában van, ami az oktatók, a kutatók birtokában van, ezt megossza. És nagyon örülünk annak, hogy a Ternyák Csaba érsek úr, az egyetem nagy kancellárja kezdeményezésére elindult Senior Akadémián, már több éve zajlik, és még mindig töretlen az érdeklődés. Hogy az egyetemünk keresett minden szinten, legyen az akár a Senior Akadémia, vagy egy alapképzés, vagy mesterképzés, vagy doktori képzés, én úgy vélem ennek az az oka, hogy magas színvonalú szakmai tudásátadás zajlik, és ezen túlmenően olyan értékeket is közvetítünk, amely a katolikus egyetem értékrendjéhez igazodó keresztény értékrend. Ez a hallgatóink esetében azt is jelenti, hogy olyan értékrendet adjunk át számukra tanulmányaik alatt, hogy később aztán az életük során ez egész életükre kitartson, és egy olyan tartást, egy tisztességet, becsületet, és egy olyan emberi tartást adjon, amelyekkel majd megállják a helyüket.
Ebben a fél évben, mozzáruló fél évben milyen képzések voltak a Senior Akadémián?
Az őszi fél évet értékeljük most, és az ott végzetteknek adjuk át a diplomát, az oklevelet. 4 kurzus zajlott, és ezek között szerepelt a mesterséges intelligencia alkalmazása a gyakorlatban, bioetikai kérdések, volt a második, a harmadik, a klímaváltozás, hatások válaszadás, és a negyedik pedig egy sportos téma, Senior mozgásprogramuk aktivitás időskorban címmel. Ezeknek mindegyiknek van létjogosultsága, hiszen a mesterséges intelligencia már velünk van. A technológia fejlődése ma már olyan mérvű, amellyel nehezen tud az ember lépést tartani. Ahhoz, hogy ezzel a óriási mértékű, léptékű változással lépést tartsunk, szükség van arra, hogy nap mint nap tanuljunk. Azok is, akik bennülnek az iskolapadban, és azok is, akik már nem. És hát a bioetikai kérdések kurzusunk, ez a téma arra emlékeztet bennünket, hogy a tudomány fejlődése mindig új döntési helyzeteket teremt. És mit tehetünk, mit kell tennünk? Hol húzódnak a határok, mi szolgálja valóban az életet és az ember méltóságát, felelősségét. Ugye ez nem csak egy elméleti tudás, hanem egy iránytű is, amely segít eligazodni a modern világ dilemmái között. És hát a harmadik, a klímaváltozás hatások válaszadás, az is köztudott, hogy a globális felmelegedés olyan hatásokkal jár, amelyeket nap mint nap érzékelünk, például az extrém időjárási jelenségek megjelenése, villámárvizek megjelenése, és ezekkel a jelenségekkel, és hát sorolhatnám tovább, mert más kártevők jelennek meg, és még sokféle más jellemzője van, ezekkel tisztába kell lenni, és a hatásait látjuk a mindennapokban, és fontos, hogy érezzük a felelősséget, hogy milyen világot hagyunk majd magunk után a jövő nemzedékének. Fontos üzenet az is, hogy a válaszadás nem csak globális döntések kérdése, hanem szemlélet, amely a mindennapi szokásainkban, közösségeinkben, gondolkodásunkban is megjelenik.
Mi a jelentősége ennek, hogy most is majdnem 100 hallgatónak, idős, szépkorú hallgatónak adátok levelet?
Valóban a Jászberényi Senior Akadémistákkal együtt 128 hallgató veszi át az oklevelét, a Jászberényiek ugyan nem itt veszik át, itt 112, ha akadémista veszi át, és vannak közöttük olyanok, akik hosszú évtizedek munkája tapasztalata után ültek ismét az iskolapadba, de vannak még fiatalabb résztvevők is, és ez azt jelenti, hogy ez a Senior Akadémia, ez egy élő, hiteles, itt találkozik az élettapasztalat, új ismeret, múlt és jövő, személyes történet és közösségi tanulás, és azt is mutatja ez a nagy szám, hogy igény van arra, hogy az emberek megújuljanak. Nagyon jó, hogy kíváncsiak, fejlődni szeretnének, és nagyon jó az, hogy igény van arra, hogy megújuljanak. Egyetemünk számára fontos, hogy ne csak a hagyományos hallgatói korosztályt szolgálja ki, hanem az idősebb, tanulni vágyó generációt is megszólítsuk és támogassuk, mert hiszünk abban, hogy az egyetem nem csak egy épület, tantermek együttese, hanem az egyetem az egy közösségi tér, ahol mindenki helyet kaphat, aki kérdez, aki érteni akarja a problémákat, aki tovább szeretne lépni. És ez a mai oklevél egy elismerés azoknak, akik elvégezték, de valójában egy tiszteletadás is a szenior akadémistáknak, mert megmutatták, hogy ez a tanulni vágyás nem korfüggő, nem életkorhoz kötött, és a tanulás nem teher, hanem ajándék.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kelemen Józsefet,
akit abból az alkalomból köszöntök itt, hogy az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a Senior Akadémiának aktív résztvevője. Az eddigi fél években meghirdetett Senior Akadémia valamelyik kurzusán részt vettél, mivel ismerjük egymást, tegeződünk. Nyugdíjasoknak, időseknek van ugye meghirdetve ez a Senior Akadémia. Te aktív korodban mivel foglalkoztál, hol éltél?
Aktív koromban Feldebrőn éltem, feldebrői születésű vagyok, 60 éves koromig tulajdonképpen ott éltem, és ott dolgoztam. Először a feldebrői Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezetben dolgoztam, majd a Honvédségnél voltam 10 évet, utána pedig 1990-től a szabad választások alkalmával polgármesternek választottak meg Feldebrőn, és 2014-ig közben volt egy kis megszakítás, akkor vidékfejlesztési menedzser voltam, de tulajdonképpen ugyanazt csináltam akkor is. Ott dolgoztam, és innét mentem nyugdíjba a Magyar Államkincstárból, Egerből 2016-ban, és azóta itt lakunk, itt élünk Egerben.
És ahogy mondtam, tehát az egyetem által meghirdetett Senior Akadémia képzésein részt vettél, mi ösztönzött arra, hogy jelentkezzél erre?
Nagyon kellemes hírként ért ez a felhívás, ugyanis fertájmester is vagyok, és onnét értesültem a fertájmesteri körökből, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem indít Senior Akadémiát. Én azonnal jelentkeztem is rá, és megtudtam, hogy ki lesz a tanár, aki előadja, Buda Péter. Én ennek meg aztán külön örültem, mert tudtam, hogy egy nagyon jó előadó, fejezetek az egyház történelméből, ezzel a címmel ment, beadtam rá a jelentkezést, egy diploma másolat kellett hozzá. Erre a kurzusra jelentkezhetnek a legtöbben, mert itt van a legtöbb hely, egy nagy előadó.
Igen, és miről szólt ez a kurzus, mit tanultál itt?
Az egyház történelmét kezdetektől fogva ismertette velünk a atya. Szó volt a zsidóságról, Jézus korában, a római császárokról, egészen Poncius Pilátuson át a leglényegesebb történelmi eseményekig, teológiai vitákról. Külön fejezetben foglalkoztunk a reformációról, a jelentősebb pápákról, királyokról, a két világháború pápái és az egyház üldözése, ugye az 1950-es, 60-as évekig vettük át. Nyilván csak nagyobb vonalakban, mert hát ez egy akkora nagy anyag, hogy ennek 5 fél év is elég lehetne.
Igen, és ugye minden fél évben van egy házi téma hirdetve, ebben a fél évben ez volt az elsőben. Milyen jellegű képzések voltak még ekkor hirdetve?
Ekkor volt még alapfokú informatika, a másik pedig a szőlőskerttel kapcsolatosan, a szőlőskertől a kóstoló pohárig címmel hirdették meg, tehát itt a szőlővel kapcsolatosan, borkultúrával kapcsolatosan hangzottak el előadások.
Igen, és a második fél évet is teljesítetted, ott mik közül lehetett választani, ott is egyházi témát választottál.
Itt is volt alapinformatika, itt is volt még szőlővel kapcsolatosan is téma, de én a hazai egyházak, felekezetek és a vallási mozgalmak, ezt a témát választottam. Itt Dolhai Lajos atya volt az előadó, több felekezetet, egyházat néztünk át, katolikus egyházzal foglalkoztunk nyilván legrészletesebben, de a görög katolikus, a református, evangélikus, a baptista, zsidó vallással, de a többi kisebb felekezetet is érintettük, és a leglényegesebb tudnivalókat azt azért úgy ismertette velünk az atya. Egészen a megszólításoktól a köszönésig, egymáshoz való viszonyulásunkig. 12 héten át tart ez is, tehát mint minden kurzus 12 héten át, és egy alkalommal 2x45 perces előadások vannak, de ezt általában egyben szoktuk megtartani.
A vizsgák hogy történnek?
Minden kurzusnál ez van, hogy tehát egy beadandó 3-4 oldalas beadandó dolgozatot kell készíteni. Én az első dolgozatomba is, meg a másodikba is egyébként Feldebrőt választottam. Az elsőbe Monsenyőr Asztalos János bácsi, aki a Pócspetri perben halálra ítélték, és aztán végül is az utolsó pillanatban megkegyelmeztek.
Igen, ő katolikus veszélybe, pap volt.
Katolikus pap volt Pócspetribe, de feldebrői születésű, igen, és a minden rokonsága ott élt, igen, Feldebrőn. Aztán végül is ő kikerült Jugoszlávián át Olaszországba, majd Németországba, de végül 90-es évek elején már hazakerült, és akkor már itthon volt, itthon halt meg Feldebrőn, és ott is van eltemetve. Igen. A második, tehát egy templom történetét kellett leírni, én a feldebrői templom történetét választottam. Ugye Feldebrő egy Európa szerte híres altemplommal rendelkezik. Én ezt választottam, és az ottani felekezeteknek a, hogy így mondjam, a statisztikai kimutatását, adatait kellett feldolgozni.
És a harmadik fél évet is elvégezted, ott mik közül lehetett választani?
A harmadik fél évben pedig bevezetés az evangéliumok világába, ezt Racs Csaba plébános úr tartotta. Hát ez is nagyon érdekes volt, mert hát itt meg az evangéliumokat dolgoztuk föl, tehát az Új Szövetséget, de alapvetően mindig visszamentünk az Ószövetségbe, mert hogy összefüggések vannak, és ugye előhírnöke tulajdonképpen az Ószövetség az Új Szövetségnek, és mindig találtunk összefüggéseket. Az evangéliumok témájába a Bárdandómat, Mi az igazság, ez volt a címe, ez Jézus és Pilátus között lévő beszélgetést, vitát dolgozta föl. Ehhez használtam fel dr. Sári Pálnak a könyvét, mert nekem ez nagyon megtetszett, ez a Jézus pere, ez a címe ennek a dr. Sári Pál könyvének. Nekem ez nagyon tanulságos volt ezt kifejezni, mert az, hogy mi az igazság, az mindig nehéz kérdés, és foglalkoztatja az embereket a mai napig, és ehhez azt kellene tulajdonképpen, hogy az ember elolvassa ezt a kis esszét, kis dolgozatot, és akkor tudná elmondani. De nagyon aktuális téma ma is, hogyha az ember elolvassa az evangéliumban, húsvétáján szoktunk ezekkel foglalkozni, akkor úgy érdekesen, tanulságosan lehet rajta elmélkedni.
Említsük meg itt is, hogy ebben a fél évben milyen kurzusok voltak még.
Itt is volt alapfokú informatika, még ebben az a fél évben is volt a szőlőtermesztéssel kapcsolatos, és volt egy mosolygós és aktív idősödés elméletben és gyakorlatban. Erre a feleségem jelentkezett, ő járt, hát itt ilyen tornákat, a Nordic Walking-tól kezdve több ilyen gyakorlatokat végeztek.
Igen, és így érkezünk el a negyedik fél évhez, ami most zárult, a közelmúltban volt az oklevelek tanúsítványok átadása a Líceum kápolnájában. Itt is egyházi témát választottál. Melyik volt ez?
Bioetika címmel indult egy kurzus. Nagyon-nagyon nehéz kérdés volt. Én minden egyes előadás után nagyon elfáradva és szellemileg kimerülve érkeztem haza, mert szóval itt a géntechnológiáról, a szervátültetésről, a jogos önvédelemről, a teremtésvédelemről, a klónozásról, a hippokráteszi esküről, test-lélek egységéről, mikortól számít embernek. Mert ugye vannak háborúk, a háborúkba ölni kell, vagy akar az ember, vagy nem. Ott is lehet nyilván jogos önvédelem. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, nagyon nehéz ezeket megélni is, elmélkedni is rajta. Itt mondhatom azt, hogy úgy belehúztam ebbe. De annak ellenére az a véleményem, hogy egyszer ezt is az embernek át kell gondolni, el kell rajta elmélkedni, utána kell járni, és akkor talán utána könnyebb. Itt a Bárdandó dolgozatom, igen, egyébként ez egységes volt mindnyájunk, igen, számára. Szent II. János Pál pápának az 1995. március 25-én kiadott enciklikája volt, hogy ne őj. címmel, és ezt kellett feldolgozni. Így, hogy az ember elolvas ilyen célzott szakirányú útmutatást, hogy így mondjam, sokkal könnyebb megérteni persze az egészet, csak akkor nehéz, amikor csak úgy rázódul az emberre ez, hogy bioetika, és akkor mindjárt följön az abortusz, a halál, az ölés kérdése, akkor sokkal nehezebb megérteni.
És akkor még itt mik voltak ebben a negyedik fél évben a tantárgyok, amiből lehetett volna itt, még választani?
Itt már a mesterséges intelligencia alkalmazása gyakorlatban, tehát ezzel kapcsolatosan is indult egy kurzus. Ezt egy kicsit sajnáltam, hogy erre is nem jelentkeztem, mert volt, aki mind a kettő kurzusra járt, sőt, egy volt a 101 néhány hallgató közül, aki 3 ciklust is elvégzett egyszerre. Tehát a mesterséges intelligencia, a klímaváltozás hatása, és itt is volt egy ilyen senior mozgásprogramok.
Most februárban elindul az 5. fél év, 5. senior akadémia. Itt tudjátok-e már, hogy mik közül lehet választani?
Közösség, házasság, digitális világ címmel fog indulni. Dr. Linzenbold Levente, plébános úr fogja ezt tartani az Érsekudvarban. Én valószínű, hogy ezt fogom választani, de lesz senior jóga, senior tánc, tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák címmel is indul erre a feleségem, szeretne jelentkezni. Történetmesélés és a mesealkotás címmel is fog indulni egy kurzus. Én úgy gondolom, hogy itt még szélesebb a paletta, tehát a nyugdíjasoknak van hol eltölteni a szabadidejüket.
Igen, és értelmesen eltölteni,
értelmesen.
Tudnak tanulni.
Tehát én nagyon örülök annak, hogy az Esterházy családnak a tagjai lehettem, mert tényleg ezzel egy kicsit úgy közelebb kerülünk magához az egyetemhez is, ami ugye Egernek mégiscsak egy nagyon ikonikus helyszíne.
Kiknek ajánlanád végül ezeket a képzéseket? Mik a tapasztalatai tényleg? Körülbelül milyen korosztály járt? Jó nyugdíjas korosztály, de azon belül kik tudtatok-e ismerkedni, barátságokat szőni?
Igen, már ugye 4. fél év után, meg már még korábban is azért úgy megismeri az ember a városban is egymást. Ugye a fertájmesterekből is jó néhányan járnak. A fertájmesterekkel ugye még szorosabb a kapcsolatom. De járnak egyébként fiatalabbak is egy néhány. Hát én a nyugdíjasoknak nagyon tudom ajánlani, mert ennél jobb és rendszeresen, tehát értelmes szabadidő eltöltést nehezen tudok elképzelni.
Nagyon szépen köszönöm, Jóska, hogy megosztottad akkor a Senior Akadémián gyűjtött tapasztalataidat a rádióhallgatókkal, és reméljük felkeltettük minél több mindenkinek az érdeklődését, és csatlakozik majd akkor ezáltal is az Esterházy családhoz, hogy a Senior Akadémia tagja, résztvevője, tanulója lesz.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban az Egri Esterházy Károly Katolikus Egyetem Senior Akadémiájáról volt szó. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Kovácsné Kis Évával beszélgetek, aki a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek tanárnője. A 42. tanévét kezdte meg ebben az iskolában most szeptemberben. Tisztelt tanárnő, szívből gratulálok, és mi volt, amikor ön hivatást választott, és úgy döntött, hogy történelem szakos tanárként szeretne majd tanítani?
A hivatás választásomat nagymértékben befolyásolta az, hogy tulajdonképpen általános iskolás korom óta nagyon szerettem a gyerekeket, elsősorban a kisgyerekeket. És én óvónőnek készültem a gimnázium 4. osztályáig. Akkor még így számozták a gimnáziumi osztályokat, hogy 1. osztály, 2., 3., 4. osztály, tehát végig óvónőnek készültem. Azonban a gimnáziumban egy kiváló történelem tanár tanította nekem a tantárgyat, Kárpáti Istvánnak hívták, és tulajdonképpen neki köszönhetem a tantárgy megszeretését, a tantárgy iránti szeretetemet, és hogy végül nem az óvónői hivatás mellett döntöttem, hanem a történelem tantárgyat választottam. Történelemföldrajz szakos szerettem volna lenni, de abban az évben nem indult a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen ilyen szak, ezért a történelem mellé az orosz szakot párosítottam.
Jelenleg csak történelem és állampolgársági ismereteket tetszik oktatni.
Igen, ugye a rendszerváltoztatás után kivezették az orosz tantárgyat, és ekkor jött a lehetőség, hogy egy másik szakot végezzek. Elvégeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a társadalomismeret szakot, azóta ennek a neve megváltozott, állampolgári ismereteket tanítunk most, és teljes állásba történelmet, illetve a 12. évfolyamon állampolgári ismereteket tanítok.
Tisztelt tanárnő, mi volt, ami meghatározta az életútpályáját, illetve a személyiségét főbb állomásonként összefoglalná, hogy hogyan változott az évek során?
Először is meghatározónak tartom a családi hátteret, ahonnan származom. Egy kis faluból, Atkáról származom, és egy nagyon szeretetteljes, meleg családi légkörben nőttem fel. A nagyszüleimtől, édesanyámtól, bátyámtól kaptam a tisztességes dolgos munka szeretetét, a becsületességet és az adott szó hitelességét. Kiemelném az Atkári Általános Iskolát, ahonnan a alapvető tudást szereztem. Volt egy kiváló igazgatónk, Gyöngyösi József, aki atkári születésű volt, igazi reneszánsz igazgató, messze meghaladta a korát, egy szupermodern iskolát teremtett a 70-es években, és én innen biztos alapokkal mentem a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumba, ahol Kis Lajosné volt az osztályfőnököm, aki matematikát tanított. Én nem ebben a tantárgyban jeleskedtem, de az osztályfőnök ezt soha nem éreztette velem, illetve a 42 fős osztállyal. Nagyon szeretett bennünket, sok-sok élményt adott számunkra. És hát ugye, itt volt meghatározó számomra a történelemtanár. Utána a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre kerültem, történelem orosz szakra, és ott számomra a történelem tanszék, az ott tanító tanárok nagyon sokat jelentettek a személyiség fejlődésemben. Gyakorlatilag még inkább elmélyült a történelem tantárgy iránti szeretet. Az ott tanító tanárok, akár kiemelhetem Orosz Pista bácsit, aki a középkori tanszék vezetője volt, később dékán is lett, vagy akár Barta János tanárurat, aki a 18. századi Magyarországot tanította, Irinyi Jánost, vagy Menyhárt Lajost, akik a 20. századi történelmet tanították nekünk, akkor a 70-es évek végén, 80-as évek elején szakmailag kiválóan felkészültek voltak, és nagyon, de nagyon emberségesek, és tényleg példát mutattak, hogy hogyan kell történelmet tanítani.
Hála Istennek, ez sikerült is átadniuk, mert a tanárnő tényleg szívvel, lélekkel tanítja, terelgeti a fiatalok útját.
Igen, ebben nekik tényleg meghatározó szerepük volt, illetve meghatározó volt számomra a kollégiumi közeg, ahol 5 évet töltöttem. Ugye egy kis faluból kerültem ki, és elkerültem Debrecenbe, kinyílt előttem a világ mindenféle szempontból, és hát itt kiemelem a kollégista társaimat, mi 6-an laktunk gyakorlatilag együtt 5 éven keresztül, és hát a legszorosabb kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon hasonló közegből származtunk, mindannyian kis faluból származtunk, első generációs értelmiség, tehát fontos volt számunkra a tanulás, és 5 éven keresztül gyakorlatilag közös szobába laktunk, vagy közös lakótérbe. Aztán oroszakosként 6 hetet Ogyesszába tölthettem első éves koromba, majd 1 fél évet Moszkvába.
Úgy gondolom, ebben az időben ez óriási dolog volt, hogy külföldön tudott tanulni.
Igen, tulajdonképpen az orosz nyelv mélyítésére ott volt igazán lehetőség, és közben sok-sok élményt tudtunk szerezni. Volt elegendő ösztöndíjunk, volt pénzünk, a felsőbb évesek kioktattak bennünket, hogy mire figyeljünk, és hát főleg a moszkvai fél év az nagyon, de nagyon sok élményt adott számunkra. Több mint 30 színházba voltunk, Lenin stadionba, foci meccset néztünk, tehát gyakorlatilag szinte mindenhová jutottunk, Moszkva leghíresebb nevezetességeit megnéztük. És közben ugye oroszul beszéltünk, az olimpiai faluba laktunk, hetente 3-szor volt tanítás, helybe jöttek a tanárok, tehát én azt gondolom, hogy az orosz szakosoknak ez óriási élményt jelentett. És utána kerültem ide 1984-ben a 60-i Bajza József gimnáziumba.
Ahol a mai napig tetszik tanítani. Hát szívből gratulálok. Mi az, ami erőt ad önnek, mert biztos, hogy azért a 42 év alatt voltak jó napok és voltak rossz napok, és mi az, ami mindig fent tudta tartani a lelkesedését a szakmája iránt, illetve hogy egy iskolában tudjon megmaradni?
Hát először is, amikor én ide kerültem, akkor itt a Bajza gimnáziumban egy nagyon összeszokott, kiváló tantestületbe kerültem, akik nagyon odafigyeltek a pályakezdők segítésére, és igazából pár év alatt én igazi bajzásnak érezhettem magam, és nekik óriási szerepük volt az akkori középkorosztálynak, illetve az idősebb bajzástanároknak, nagyon odafigyeltek, és át tudták adni azokat az értékeket, amelyek számukra is fontosak, és amelyek szerintem a mai napig fontosak a bajzába tanító tanárok számára. És mindig volt olyan kolléga, akikhez én fordulhattam, és ők segítettek. Én kiemelném az igazgatóimat, igazgatóhelyetteseket és Farkaskán Kálmánné volt az első igazgatóm, Németi Gábor igazgatóhelyettesként, tényleg nagyon sokat segítettek abba, hogy pályakezdőként én itt megtaláljam a helyem. Ez volt a tantestület részéről. A másik a diákok. Tehát én igazából mindig a diákok visszajelzéséből merítem az erőt, és én azt gondolom, hogy a tanári pálya is ugyanolyan, mint minden más hivatás vagy szakma, tehát sok-sok munkát, sok-sok energiát kell befektetni a gyerekek felé, és a befektetett munka az felénk is megtérül. A gyerekek szeretete, a gyerekek teljesítménye által, látjuk az ő fejlődésüket, haladásukat, és igazán ebből tudunk erőt meríteni. Ami még nagyon fontos, ugye hát én már elég sok időt töltöttem a pályám, gyakorlatilag végig osztályfőnök voltam a pályám során, tehát 4 év osztályfőnökség, 1 év pihenő, 4 év osztályfőnökség, és már számos osztálytalálkozón vettem részt. Már voltam 35 éves osztálytalálkozón is, tanítványaim 35 éves osztálytalálkozóján, és én azt gondolom, hogy azok az igazi visszajelzések. Amikor már 5 év, 10 év, 20 év, 30 év távlatából tudják értékelni a volt tanítványok, hogy mi az, amit itt kaptak az iskola falai között, és ők tényleg őszintén elmondják, és ők adnak megerősítést ahhoz, hogy érdemes volt csinálni, illetve érdemes tovább azt az utat folytatni, mert ez fontos számukra.
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb visszajelzés a diákok, és tényleg ebből tudnak meríteni, és leszűrni véleményt, hogy jó ez az út, amin elindultak. És ez egy nagyon nagy öröm egy tanár számára, hogyha pozitív visszajelzést kap sok év távlatából is.
Igen, igen. És a gyerekek tele vannak szeretettel. És egyébként igénylik nagyon a törődést, igénylik nagyon a szeretetet, de a legkisebb szeretetre ők sokkal nagyobb szeretettel válaszolnak. És igazából mi tanárok ebből merítünk erőt.
Hát kívánom, hogy sok ilyen élményben legyen még része, részük az egész tantestületnek. És ha a diákoknál maradunk egy kicsit, az köztudott, hogy tanárnő nagyon sok versenyre, tehetséggondozásra készíti fel a diákokat.
Igen, tulajdonképpen a pályám kezdetén, ugye az első pár év az azzal ment el, hogy én magam is tanultam a szakmát. Körülbelül kétszer végig kellett tanítani a 4 évet, hogy azért egy picikét biztosabbnak érezzem a tudásomat, tapasztalatot szerezzek, és már a pályám kezdetén is voltak érdeklődő tehetséges diákok, és már velük elkezdtem versenyre készülni. És ahogy teltek az évek, egyre több tapasztalatom lett a versenyfelkészítés tekintetében, és szépen jöttek a sikerek. Kezdetben csapatversenyekre készültünk a diákokkal. A 90-es években indult el az örökségünk 48 országos vetélkedő több fordulóba, és 3 fős csapatokkal indultunk, Reformkor 48-as forradalom, és számos ilyen versenyen részt vettünk, és hát többször első helyezést ért az iskola. Borzasztó nagy élmény volt, amikor az országos döntőbe ünnepélyes díjkiosztással a mi kis iskolánk csapata megnyerte ezt az országos versenyt. És akkor így évről évre elindultunk, megtapasztaltam, így sikeresen föl tudtam készíteni a diákokat. Aztán az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódva elindult az Európa 2000, vagy a For for Europe, és ott is az országos második helyezésig jutottunk több csapattal.
Ez óriási teljesítmény, szívből gratulálok.
Igen, és úgy élveztem is, hogy a csapatversenyekkel nagyon sok gyereket meg lehetett mozgatni, lehetett lelkesíteni, és én a tehetséggondozás egyik nagyon fontos formájának tartom ezt a versenyzést. Egyrészt a gyerekek tudása is mélyül, másrészt nagyon sokféle készségük, képességük fejlődik, ezek a versenyek ugye többfordulósak, és a különböző fordulókra különbözőféleképpen készülünk. És akkor eljött egyszer csak az az idő, pont a saját nagyfiam esetében, amikor ő ide járt a gimnáziumba, hogy az egyéni országos középiskolai tanulmányi versenyre, ami a legrangosabb a gimnáziumokba, elkezdjünk készülni. És hát most már több mint 10 éve ez az egyik olyan verseny, amire sok-sok energiát fordítunk a tehetséges tanítványaimmal. Ez az igazán tehetséges gyerekek versenye. Ez az országos középiskolai tanulmányi verseny, és hát büszkén mondhatom, hogy már 12 döntős tanítványom van, és ott a második helyezettől kezdve a 10-valahanyadik, 20-valahanyadik hely, ugye az első 30 tanuló juthat be az országos döntőbe.
Szívből gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény.
És gyakorlatilag egy kicsit tudatosan is építem a versenyre való készülést, amióta 6-osztályos gimnáziumunk is van. Igazából már elkezdjük 7-ben és 8-ban az általános iskolások versenyére készülünk az országos történelem verseny keretébe. Ennek van folytatása 9-be, 10-be a Szavária történelemverseny, és utána jön ugye az országos középiskolai tanulmányi verseny, az OKTV.
Akkor már a diákoknak is sikerül egy kis rutint szerezni, illetve van rálátásuk, hogy egy verseny hogyan nézhet ki, hogyan épülhet fel.
Igen, igen, és gyakorlatilag ezek nagyon szépen előkészítik az emelt szintű érettségére való felkészülést, azok a tanulók, akik rendszeresen részt vesznek a versenyeken, a felkészülések során, nyilván olyan tudással rendelkeznek, többször megtapasztalják a versenyhelyzetet, és az érettségén, hát gyakorlatilag ezek a tanulók szerzik a legmagasabb százalékot, illetve én mindig azt mondom, hogy nekünk a középiskolában nem csak az a cél, hogy az érettségére felkészítsük őket, és ott magas százalékot érjenek el. Számomra az egyik legfontosabb cél, hogy sikerüljön nekik oda bejutni abba a felsőoktatási intézménybe, ahová ők nagyon szeretnének, és ott helytállni, és utána pedig az úgymond nagybetűs életbe helytállni, és kamatoztatni mindazt, amit itt megtapasztaltak. És a versenyekre való felkészülés, az hozzászoktatja őket a fegyelmezett, rendszeres, alapos, precíz munkához, és hogy bizony munkanélkül nincs teljesítmény, nincs eredmény, és hát ugye a munkavilágában is végül is úgy lesznek sikeresek, hogyha kitartóan tudnak dolgozni. És ebben nagyon sokat segít nekik az ilyen többfordulós, komoly versenyekre való felkészülés.
Tisztelt tanárnő, van-e olyan esemény vagy olyan momentum a 42 éves pályafutása során, amire büszke, vagy amit valamiért most megosztana a rádióhallgatókkal?
Igen, mindenképpen van, nyilván.
Gondolom számtalan.
Igen, számtalan ilyen. Először is én mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy ugye ide a mi iskolánkba is járnak hátrányos helyzetű tanulók, nehéz családi körülmények között élő tanulók, és többször volt olyan, amikor én ezeket a gyerekeket tudtam segíteni, és hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy ezek a gyerekek tulajdonképpen kiemelkedő eredményeket tudjanak elérni, és bekerülhessenek az ország legjobb egyetemeire. Büszke vagyok arra, hogy egy 8 gyermekes családból származó fiú bejutott a Matthias Corvinus kollégiumba, illetve a Történelmi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen negyedik helyezést ért el, ezzel 100 plusz pontból 100 plusz pontot vihetett, de volt még más hasonló közegből kikerülő tanítványom, akiknél nem csak tanítani kellett, hanem segíteni, gyakorlatilag beilleszkedni egy közösségbe. Illetve, hát engedjenek meg egy személyes élmény. Számomra nagyon nagy élmény volt az, két nagy fiunk van, mind a két fiunk ide járt a 60-i Bajza József gimnáziumba, matematika tagozatra. És tulajdonképpen az ő személyes döntésük volt az, hogy 12-be az én csoportomba kerüljenek emelt történelemből, és így megadatott az az élmény, ami szerintem kevés tanárnak adatik meg, hogy a saját gyerekeit taníthassa. Az idősebbik fiam, ő már leérettségizett a németből, és ezért nem is kellett volna neki emelt szintű tárgyat választani, de ő úgy döntött, hogy a történelem emeltet fölveszi, csak én tanítottam a történelem emeltet, így az én csoportomba került, és én tanítottam. A kisebbik fiunk egyetlen olyan bajzás tanuló, aki történelemből előrehozott érettségit tett, akkor még volt arra lehetőség, hogy történelemből, társadalomismeretből vagy matematikából is előrehozott érettségit lehessen tenni. Matematikából is tett, de úgy döntött, hogy ő 12-be ősszel előrehozott érettségi teszt történelemből és társadalomismeretből. És megadatott az a lehetőség, hogy odahaza együtt a nyári szünet végén elkezdtünk készülni, és én taníthattam meg neki a 12-es tananyagot, nem én voltam a történelem tanára, és készültünk az érettségire, és közben kedvet kapott, és miután leérettségizett ősszel, beült az én emelt szintű óráimra, és közben a Töltem OK TV-re is készültünk, és hát pályafutásom egyik legnagyobb sikerét értem el vele. A Töltem OK TV második helyezést ért el. És ez így szülőként is megkoronázta a pályafutásomat.
Hát úgy gondolom, hogy igen, ez szülőként is, én is mint pedagógusként is egy hatalmas elismerés. Gratulálok.
Köszönöm szépen.
És tisztelt tanárnő, ugye a mai fiatalok azt mondják, hogy sokban különböznek a korábbi évek fiataljaitól, de mit üzen a mai kor gyermekének, hogy miért érdemes mérehatóan és alaposan történelmet tanulni?
Hát amikor elkezdem a hetedikeseknek, vagy akár egy kilencedikes osztályba a történelmet, az első órán felírjuk a történelemfüzet első oldalára, Historia est magistra vitae, a történelem az élet tanító mestere. És szépen megbeszéljük velük, hogy ez mit is jelent. Én azt gondolom, hogy a történelem tantárgy tanulása, tanulmányozása nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiek során tudatos állampolgárrá váljanak a 18 éven felüli egykori diákok. Nem csak az ismereteik bővülnek a történelem által, hanem tapasztalatokat, következtetéseket vonhatnak le belőle, és a saját kis életükre vonatkozóan is. Ha végig tanuljuk az emberiség történetét, vagy a magyarság történetét, akkor abban azért vannak olyan összefüggések, vannak olyan következtetések, vannak ismétlődő tendenciák, amik mindenképpen segítenek a leendő felnőtteknek, hogy tisztában lássák a körülöttük lévő világot. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudatos állampolgárokká váljanak a tanítványaim, és ehhez kiválóan alkalmas a történelem tantárgy és az állampolgári ismeretek. És nagyon fontos számomra, hogy ne csak diplomát szerezzenek a tanítványaim, ne csak diplomások legyenek, hanem a jövő értelmisége is. És a történelem tantárgy ebben én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít.
Tisztelt tanárnő, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a rádióhallgatókkal. További sok sikert kívánok munkájához és jó egészséget.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.
Jó reggelt, Balogh Ádám bársony, süveges. Jó reggelt, hűbor állat táncban, az ügyes. Sárga karmazsin, díszes baldahin, gyöngyös kaláris, galambon fiskális, bársony tapota, tett ide-oda. Ez a legény, te vagy a vitéz legény, pajtás tyukodó, Bercsényi bezerédi botján tököli. László Hunyadi, galambom apafi, Bem József, Damjanics, Koppány és Dugonics, bársony tapota, tett ide-oda. Ez ám legény. Rá, mindig csak tett rá, szól a csinkolya is, tudatta bírom kánom. Itted rá, itted rá, mindig csak tett rá, szól a csinkolya is, tudat bírom kánom. Hey! Keszke nő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmán szárán. Keszkenő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmán szárán. Jó reggelt, Korvin Mátyás, szava hihető,
Jó reggelt, szép Zsuzsánna, pompás az idő. Macsista, jadapi, besúg a picsasna, húmajukon epesni, mazakam, mazakam, summa, kicsima, inka, saba, pesaba. Hey, jó kahi, jó estét, Rúzsa Sándor, itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi, váltott lovakon. Pálkozd és sugoró, cifra magyaró, száz arancsikó, tarallarararam, 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 hey!
Kovácsné Kis Évával, a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek szakos tanárnőjével Hajdú Mária beszélgetett. Megismételtük a tavaly november 23-ai adásunkat.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!